novellák a Rakéta regényújságból. Felolvassa Gépész. A fütyülésző. Bruce Randall bűnügyi története. Jeremy az egyik nyaralóban bukkant a kulcsra, amikor Manuelnél dolgozott. A nyaralókat pezsgő színűre kellett átfesteniük, de ehhez még nem tudtak gépet szerezni. Jeremy remélte, hogy nem is fog sikerülni, és végül visszaadják a munkát. Manuel amerikai állampolgár volt, de valahonnan a déli végékről. Talán Kubából jött. Jeremynek legalábbis úgy rémlett. Jeremy viszont északról jött, messziről, tulajdonképpen Angliából, és úgy érezte, hogy miután végigcsavarogta az Egyesült Államokat, most végre rámosolygott a szerencse. Úgy vélte, hogy ez a kulcs annak a szerencsének az első állomása. Az ablakpárkányon találta, a redőny alatt. Manuel a nappaliban volt, valami népdalt fütyült. Amikor dolgozott, egyfolytában fütyült, és mindig vagy nyugati, vagy country számokat, spanyolt soha. A kulcson egy cédula lógott, rajta egy cím. Hé, Manuel, nézd csak! Akarta mondani Jeremy, de még idejében leállította magát. A fütty szó zavartalanul folytatódott. Bármit jelentsen is ez a cím a kulcson, miért kellene megosztani a Manuellel? Még el is venné a kulcsot. Nem ritka esett, hogy mindenfélét találnak a lakásokban. Az emberek rettentő gondatlanok. Kibérlik ezeket a nyaralókat egy pár hétre a főszezonban, itt Juanillo Beachben, aztán hazamennek New Jerseybe, Idahoba, vagy ahonnan jöttek, és itt hagyják az ékszereiket, a kameráikat, nem is szólva az olyan apróságokról, mint a könyvek, magnókazetták, egyebek. Az ember azt hinné, hogy a társaság, amely bérbe adja a nyaralókat, ellenőrzi a lakásokat, mielőtt kiadja a munkát Manuelnek, de ezzel úgy látszik, nem sokat törődnek. Jeremy talált már bankjegyköteget is egy főzőfülkében, több mint 80 dollárt a padló és a fal résében, meg egy gyémántgyűrűt. 250 dollárt kapott érte egy ékszerésztől Miami-ben, de ez nyilván csak a töredéke volt a valódi értéknek. Rosszul tette, hogy akkor elmondta a dolgot Manuelnek. A pénz miatt nem izgatta magát Manuel, de a gyűrűtől ideges lett. Nem mintha tisztességesebb lett volna, mint bárki más, de neki szerződése volt a Juanillo Beach ingatlantársasággal, és nem akarta elveszíteni az állását. Minden esetre megtiltotta Jeremynek, hogy megtartsa, amit a lakásokban talál, és ez már elég volt ahhoz, hogy gyorsan zsebrevágja a kulcsot. A másik szobában tovább szárnyalt a fütyszó. Egyre vidámabban is, vagy nyugatibban. Mind melegebb lett, a légkondicionáló meg bedöglött. Délre fölment a hőmérséklet 30 fokra. Tulajdonképpen az éghajlat vonzotta ide, ezért is maradt itt. Meleg éghajlaton még szegénynek lenni is könnyebb. Borzadva gondolt Angliára. Ha vissza kellene oda mennie, az lidész nyomásos lenne a számára. Persze biztos, hogy nem lenne olyan szörnyű, mégis úgy emlékezett hazájára, mint egy zöldelő, hideg országra, ahol gazdag, öreg emberek egész évben fával tömik a kandallójukat. Ahol a munkanélküliség jól megfér az előjogokkal, amely a szülőföldje, de ahol soha nem érezte magát otthon. Itt, ha felhúzta a redőnyt, szubtrópusi kertet látott a nyaraló körül, pálmákkal, narancsfákkal, oleanderekkel, itt-ott a banán repedezett, lándzsás leveleivel. Fekete-sárgás csíkos pillangók röbdöstek a vastag, fényes levelek között. És a tiszta, kék égen mindig ott ragyogott a nap. Itt nagyon is jól érezte magát, csak egy kis pénz hiányzott. Londonban egy aprócska szobája volt, heti 25 fontért, és a fürdőszobában meg a konyhán, amely két emelettel lejjebb voltak, négy másik bérlővel kellett osztoznia. Itt motelszobában lakott, külön fürdőszobával, illetve zuhanyozóval, és olcsóbban, mint odahaza. A konyha sem hiányzott, mert a büfékben olcsón tudott étkezni. Néha mégis azt gondolta, túl későn jött az Egyesült Államokba, hogy megtalálja a szerencséjét. Legalább 50 évet késett. Ezt mondta neki Josh is, a motel tulajdonos. Josh természetesen nem tudta, hogy Jeremy illegálisan tartózkodik az államokban, vagy ha tudta is, sohasem tette szóvá. Munka után néha együtt söröztek a recepció hátsó verandáján. Most is. Jeremynek eszébe jutott a cím a kulcson. Hol van a 11. sugárút? Kérdezte. Az asztalon két korsó jéghideg habos sör állt, meg egy csomag pirított pekándió. A szúnyogháló külső oldalán egy kis barna gyík futott át. Melyik 11. sugárutat kérdezett? Melyik városban? Miamiben. Nem sok városban számozzák a sugárutakat, az utcákat azokat, igen. Miért kérdezett? Válasz sem várva folytatta. Például Los Angelesben vagy Philadelphiában nem találsz számozott sugárutakat. De New Yorkban igen. New York az más, mondta Josh. De Jeremy már rájött, hogy az amerikaiak mindenre ezt mondják. És Miami? Kérdezte. A Miami-ban biztos van 11. sugárút, az alsó városban. A recepción van város térkép. Jeremy belenézett. A cím a kulcson így szólt. 1562 A, ív 22. Se állam, se város. A címke eléggé elkoszolódott, és a címnek volt még egy további része is, néhány nyomtatott nagybetű. A második G lehetett, vagy Y, mint York, vagy G, mint Janillo. Tudta, hogy Janillóban még első sugárú sincs, nemhogy 11. És biztos lehet-e abban, hogy aki írta, 11. sugárútat akart írni. Év 11. Eléggé furcsa írásmód, mintha európai írta volna. Európában viszont nincsenek számozott utcák. De az sem valószínű, hogy a cím Miami-ben van. Aki Miami-ben lakik, nem bérel lakást Juanillo Beach-ben. Mégis meg kellene próbálni. Manuel és Lupe aznap vacsorára hívták meg egy táj étterembe a puccos Ford Kane negyedbe, ahol Manuel lakott. Jeremy azonban tett előbb egy kis kitérőt, és kipróbálta a kulcsot a 11. sugárút 1562-es házának bejárati ajtaján. A környéket nem őrizték, minden csendes volt. Becsengetett, várt, újra csengetett, aztán megpróbálkozott a kulccsal. Nem illett a zárba. Font Kane felé a taxiban arra gondolt, amit Josh mondott neki, hogy nem sok amerikai városban vannak számozott sugárutak. Persze lehet, hogy Josh tudja rosszul, mindössze 3 várost említett. Nem az a legvalószínűbb, hogy a kulcs egy New Yorki lakás ajtaját nyitja? Milyen lehet egy New Yorki 11. sugárút, és milyen messze lehet a központtól az 1562-es A szám? Ha az 5. sugárútról lenne szó, amelyről már sokat hallott, lenne valami elképzelése. Látta maga előtt a fényűző New Yorki lakást, tele értékes cuccokkal, mintha csak arra várna, hogy valaki besétáljon és kirámolja. Csak az volt a baj, hogy egy retúrjegy New Yorkba legalább $300 kerül. Az étterem, ahová igyekezett, felkapott hely volt. Fumi Fall-nak hívták. Jeremy érkezett elsőnek, és rögtön rendelt egy sima vodkát. Írja csak fel, mondta a pincérnek. Egy kicsit félt a Lupéval való újabb találkozástól. A nőt igazából Guadalupe-nak, vagy Mária del Guadalupe-nak, vagy valami hasonlónak hívták, és illegális bevándorló volt, akárcsak Jeremy. Alacsony, sötétbőrű, csinos lány volt, szabályos arcvonásokkal, mint a 30-as évek mexikói származási hollywoodi filmsztárjai. Manuel feleségül akarta venni, és a nő is szívesen lett volna amerikai állampolgár, mint az elnök felesége, vagy az amerikai forradalom lánya. Megjött a vodka, meg egy kis harapnivaló, ami leginkább sózott bogarakra hasonlított. Jeremy Manuel lakásán találkozott először Lupéval. Nem, mintha a nő ott lakott volna. Manuel az ilyen dolgokban nagyon szigorú és erkölcsös volt. Az ő jegyese csak is szűz lehetett, és ezt a külvilág számára is meggyőzően kellett demonstrálni. És bármilyen furcsa, Lupé tényleg szűz volt. Jeremy még soha nem akadt össze ilyennel. A nő egy kubai leányszálláson lakott, és naponta eljárt Manuelhez takarítani meg vasalni. Jeremy tudta, hogy akárhonnan jött is Lupe, nem akar oda még egyszer visszakerülni, ezért szolgálja Manuelt, és várja türelmesen, hogy feleségül legyen. Manuel egy csúf kis ördög, nagyon sovár, valahogy olyan pókszerű, az arca éles és himlőhelyes, míg Jeremy magas, szőke és jóképű. Kétség kívül ez is közrejátszott abban, hogy Lupe beleszeretett, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Minden esetre nem sokat ellenkezett. Manuelnek haza kellett utaznia, mert az apja meghalt. Mindössze 2 napra ment el, de ennyi elég volt nekik. Összefeküdtek a Hacienda Almeida hálószobájában, még mielőtt Manuel felült volna a gépre. López szüzessége meglepetésként érte Jeremyt. Eleinte egy kicsit még zavarta is, de aztán a 3., 4. alkalommal már úgy ment, mintha 5 éve gyakorolnák. Az volt a baj, hogy nem bírtak uralkodni magukon, és Manuel végül mindenre rájött. Egy buta délutánon, amikor Jeremy szabadnapos volt, Lupe pedig a lakást takarította, megfeledkeztek az illemről, és megint lefeküdtek. Semmibe nem került volna a motelbe menni, de erre Jeremy már csak utólag jött rá. Manuel nem nyitott rájuk, semmi durva dolog nem történt. Csak éppen szőke, meg hosszú, hullámos barna hajszálakat talált a párnáján, ahol csak fekete hajnak lett volna szabad lennie. Jeremy már megitta a vodkáját, amikor Manuel és Lupe megérkeztek. Manuel vidám volt és öntelt. Arról fecsegett, hogy kiveszi a szabadságát, és elmegy Floridába, amint az igazi nagy meleg beköszönt. Egy pár hónappal korábban Jeremy még boldog mézes heteket kívánt volna neki, azzal, hogy nyáron állítólag Alaszka a legjobb hely. Most azonban inkább nem szólt semmit. Manuel ugyanis a ma bizonyos éjszaka óta nem hozta szóba a házasságot. Áttetsző levest rendeltek, aminek a tetején virágok úsztak, s hozzá egy kancsó szakét, meg egy üveg Perrier vizet. Manuel és Lupe keveset ivott. Aztán a pincér kis palacsintákat hozott, vágott zöldségeket, meg füstölt kacsát. Civilizált módon akarom a dolgot elintézni, mondta Manuel patetikusan, amikor leleplezte őket. Egy amerikai gentlemanhez méltóan. Szánalmasan festett, amikor szomorú volt, akár egy sáros tollú fekete varjú. Az őseim még mindkettőtöket megöltek volna. Jeremy felkapta a fejét. Mi a fene? De ma már nem olyan időket érünk. A magam részéről fájtlat borítok az ügyre. Manuel Lupe-re nézett. Viszont többé nem fordulhat elő.
Nem fordul elő többé, mondta Lupe.
Persze, hogy nem, hagyta rá Jeremy is. Nem is kívánta már Lupét. Ez a nagy cirkusz külön nőtől is elvette volna a kedvét, mint Lupe Garcia. Te továbbra is nálam dolgozol, mondta Manuel Jeremynek. Ami elmúlt, az elmúlt. Rámosolygott. Ragaszkodott hozzá, hogy kezet rázzon Jeremyvel. Aztán kiment a konyhába egy üveg borért, miközben a Tennessee keringőt fütyülte. Állandóan eltévesztette a ritmust, biztosan nem ismeri a szövegét, gondolta Jeremy. Lupe megpróbálta elkapni a pillantását, de Jeremy félrenézett. Mindez 2 hónapja történt, és azóta ez volt az első alkalom, hogy találkoztak. Jeremy valószínűtlen divatja múltnak találta a szituációt, hogy ő értéktelenné tette volna a nőt Manuel számára azzal az első aktussal. A többi már nem is számított, mintha csak a tulajdonát rongálta volna meg. Lupe azonban méltósággal viselte a dolgot. Egyáltalán nem látszott boldogtalannak. Édes szósszal körített tésztát tettek. Manuel kocsival volt, bár csak a sarkon túl lakott. Jeremyt meghívták még egy kávéra. Mikor bement a fürdőszobába, Lupe jelenlétének kétségtelen nyomaival találkozott, egy arckrémes tégellyel, meg a kedvenc kölnyével. Manuel gyorsan feladta elveit, gondolta Jeremy magában mosolyogva. Igen, beköltöztem, mondta neki a nő. Jeremy a kezére pillantott, és azt a nő is észrevette. Nem volt azon még egy árva eljegyzési gyűrű sem. Manuel aztán hazafúvarozta Jeremyt. Éppen most vette az idei új kocsiját. Jeremy gyakran eltűnődött, honnan van ennyi pénze. Festésből meg mázolásból nem lehet olyan elegáns birtokot szerezni, mint a Hacienda Almeida, se évente új kocsit venni, se két havonta hazarepülni a családhoz. Neki legalábbis nem sikerült. De azért hamarosan odébb akart állni. Esetleg Kaliforniába, ha összetudja szedni a rávalót. Vagy az is jó lenne, ha elmenne New Yorkba, és kipróbálna azt a kulcsot. Az ív 11 után még két betű van a címkén, és abból az egyik alig, ha nem Y. Lehet, hogy csak két városban származnák a sugárutakat az USA-ban, de az is lehet, hogy több tucatnyiban. Pár nap múlva Manuellel hozzáfogtak a következő lakáshoz. Ez is ugyanolyan volt, mint az előző, csak éppen nem hevert ott felejtett kulcs az ablakpárkányon. Manuel fücsülészve átvonult a másik szobába. A dal Kansas napraforgóiról szólt. Előtte azonban levetette kopott kék farmer zubbonyát, és a fürdőkád szélére dobta. Nem volt más hely, ahová tehette volna. Jeremy megtapogatta a zsebét. Egyszer csinált már ilyet, mikor meg volt szorulva, és egy 50-essel segített magán. Manuel nem törődött a pénzzel, soha nem tartott a számon, mennyi van nála. A fügy szó folytatódott, csak a dallam változott. Déli tájakra tért át. Most Texas sárga rózsája került sorra. Jeremy előhúzott egy bankjegyköteget, csupa 20-ast. Nagy csomó pénz volt. Nem tehette rögtön zsebre, az nem lett volna jó. Körülnézett, az agya lázasan dolgozott. A túlfolyó dugója fémből volt, a csapok alatti karra lehetett működtetni, de kézzel is ki lehetett húzni. Jeremy kihúzta és gondosan becsúsztatta a bankjegy tekercset. A tekercs egy kicsit szétcsúszott és szorosan kitöltötte a lyukat. Jeremy visszatette a dugót. Manuel, vagy ő ebédidőben rendszerint kiment és hozott egy pár meleg szendvicset, meg két kólát. Mindig Manuel fizetett. Most is abba hagyta a fügyműsort, és bement a fürdőszobába, hogy kivegye kabátjából azt a 6-7 dollárt, amivel Jeremy elmehet a hamburger árushoz. Ezúttal nem fogadta bölcs nyugalommal a pénz eltűnését. Tudom, hogy nem gyanakszol rám, mondta Jeremy. Eszedbe se jutna ilyesmi, de azért hadd mutassam meg, hogy nincs nálam az a pénz. Kifordította a nadrágja üres zsebeit, lehúzta az ingét, kirázta a cipőjét, ócska zubbonyát 8 dollárnyi vagyonával a zsebében Manuel kezébe nyomta. Nem tudom, mennyit ittál, Manuel, mondta, de eléggé imbolyogtál, amikor tegnap este beraktunk a kocsiba. Josh motelja eléggé vad környéken van. De most neked kell fizetni az ebédet, nevetett Manuel, és hátba vágta Jeremyt. Mielőtt hazamentek, Jeremy kivette a pénzt a lefolyóból. 16-20-as volt, bőven elég a New Yorki útra. De mi van, ha a kulcs nem a New Yorki lakásba való? Akkor oda az egész pénz. Drága mulatság is próbálni ki egy kulcsot. A következő héten Manuel hazament, és Lupé egyedül maradt. Jeremy semmiképpen nem akart vele újra találkozni. Elhatározta, hogy elkerüli Fort Kane-t arra a 4 napra, míg Manuel távol van. A nő ment el hozzá. Jeremy kint ült a verandán Josh-sal, amikor a nő behajtott a parkolóba Manuel új kocsiján. Már ahogy beállt, az is bizonytalanságot és sebezhetőséget árult el. Jeremy nem látott még nőt, akinek kevesebb önbizalma lett volna. Vendégünk lesz, mondta Josh. A te bajod, vont vállat Jeremy. Lupe benyitott az üvegajtón, és bátortalanul feljött a lépcsőn. Új rendelet van érvényben, mondta neki Jeremy. Külön nemű vendégek napnyugta után nem tartózkodhatnak a szobákban. Jót nevetett a saját szellemességén. A nő elvörösödött. Josh, akinek különben jó humorérzéke volt, most valami okból nem nevetett, hanem hellyel kínálta a nőt, és megkérdezte, hogy meghívhatja egy italra. Lupe csak annyit mondott szeliden, hogy kólát kérne, ha van kéznél. Josh kihozta a kólát, és megkérdezte, hol van Manuel. Összesen egyszer vagy kétszer látta Manuelt. San Joséban, felelte Lupi. Ez meglepte Jeremyt. Kaliforniában él az anyja? Nem is tudtam. Nem Kaliforniában, Costa Ricában, javította ki Josh. Ugye? Costa Rica fővárosában. A nő bólintott. Jeremy nem igen tudta, merre van Costa Rica, de nem is érdekelte. Josh elmesélte, hogy soha nem is járt még ott, de hallotta, hogy nincs hadseregük, és az az egyetlen ország Közép-Amerikában, ahol igazi demokrácia van. Lupe sem járt még ott, ő Nicaraguából jött. Jól elbeszélgettek Josh-sal. Nem tudta, vajon önmagáért szereti-e a nő Manuelt, vagy csak a pénzére meg az állampolgárságra spekulál. De bárhogy van is, folyton csak Manuelről beszél. Hogy ő milyen hűséges fia az anyjának, San José legszebb részén vett neki házat. Lupe fényképeket vett elő, és megmutatta neki. Földszintes házat ábrázoltak, bougainvilliás övénnyel és díszes ablakrácsokkal. Jeremy megnézte a képeket, amelyeket egy hivatásos fotós készített, és a képek hátlapján rajta volt a cég bélyegzője is. Év 2. San José, Costa Rica. Miami-ben egy alsóvárosi könyvesboltban vett egy San José város térképet. Ebben a városban az utcákat, a kellákat is számozták, épp úgy, mint a sugárutakat, az avendiákat. Az év persze Avenue-t is jelenthetett, nem csak Avenidát. A város alaprajza többé-kevésbé szabályos volt, a sugárutak keleti-nyugati, a kellék észak-déli irányba futottak. A Juanillo Beach ingatlan társaságnál közölték vele, hogy az egyik lakosztályban utoljára egy kosztarikai házas pár lakott. Sokan jönnek át Costa Ricából Floridába egy hétre vagy néhány napra. Itt jobban és olcsóbban tudnak vásárolni. A címet sajnos nem adhatják meg, de ha talált valamit a lakosztályban, adja csak le, majd utánuk küldik. Jeremy leadott néhány filmtekercset, amit az imént vásárolt a sarki drugstore-ban. Az utazási ügynök egy háromnapos utat ajánlott neki San José-ba, sokkal kevesebbért, mint amennyit Manueltől lopott. Manuel közben visszaérkezett, és az utolsó lakosztályt festették. Mikor Jeremy bejelentette, hogy a jövő hetet ki akarja venni, Manuel nem tett ellenvetést, és érdeklődést mutatott, amikor Jeremy közölte vele, hogy New Yorkba készül. Mosolygott, megveregette Jeremy vállát, és figyelmeztette, hogy ne csináljon semmi olyat, amit ő, Manuel, nem tenne meg. Aztán fogott egy tiszta ecsetet, meg egy vödör festéket, és átment a hálószobába. A dal, amit fütyült, egy fiúról szólt, akit Sue-nak hívtak. Jeremy késő délután érkezett meg. A gépen többen voltak kosztarikaiak, mint az amerikaiak, és amikor a kapitány bejelentette, hogy megkezdi a leszállást San José légterében, nagy tapsviharral és lábdobogással üdvözölték az eseményt. Jeremyt az utazási iroda autóbusza vitte be a városba. A város 1300 méter magasan fekszik, és hűvösebb a levegője, mint Floridáé, bár jóval közelebb van az egyenlítőhöz. Alacsony, csinos kis stukkóházakat látott, amelyek az angliai községi bérházakra hasonlítottak. A térkép borítóján könnyen áttekinthette az avenidákat. A Hotel Latino Americana az Avenidak centrálon állt, és ha nem is volt éppen egy Hilton, azért a legkülönbb szálloda volt, amiben Jeremy valaha is lakott. Este 6-kor leszállt a sötétség. Carmen, az idegenvezető, figyelmeztette őket a zsebtolvajokra, mert tele van velük a város. Jeremy elhatározta, hogy korán lefekszik. San José is így tett. A szálló bárja 10-kor szigorúan bezárt. Reggel úszott egyet a hotel medencéjében. A víz jéghideg volt. Kint az Avenida Centralon a füllet levegő benzinfüsttől büzlött. Jeremy lesétált egy darabon. A másik, amire Carmen figyelmeztette őket, hogyha taxiba ülnek, rögtön az elején tisztázzák a sofőrrel a viteldíjat. Jeremy talált is egy taxit, és próbált alkudozni. De spanyolul nem tudott, a sofőr meg alig pár szót értett angolul, így aztán, amikor beült a hátsó ülésre, teljesen biztos volt benne, hogy rá fog fizetni. A sofőr városnéznő körútra indult vele. Először abban a negyedbe mentek, az Irázuhoz vezető úton, ahol a legelőkelőbb házak és a külföldi követségek sorakoztak. Sem a 11. Avenidával, sem Manuel anyjának házával nem találkoztak. A sofőr megmutatta neki az egyetemet, a képzőművészeti múzeumot, aztán nem messze a gyerekkórháztól Jeremy egyszer csak megpillantott egy házat, amely pontosan olyan volt, mint Manuel anyjáé. Sőt, talán éppen az volt. Narancssárga bougainvilliák burjánzottak mindenütt, aranyozott rács tartotta távol a betörőket, és az egyik ablakon egy kis fehér kutya bámult ki. egy másik szakaszon pedig a 11. Avenidán haladtak, de az 1562-es szám nem volt a közelben. Nem is volt messze a Latino-Amerikánától, gyalog is könnyen el lehetett érni. Sötétedés után menjen? Még az lenne a legjobb. Vagy figyelje ki előbb a házat, mikor mennek el otthonról a lakók? Eszébe jutott, hogy már csak 2 napja maradt. Fizetett a taxisofőrnek, neki úgy rémlett éppen a dupláját, mint amiben megállapodtak, és felsétált a Court Centralon álló Avenidákig. A sugárút itt kétfelé ágazott, megtörte a központi börtön bal jóslatú épülete. Mélységes csalódást érzett, amikor megtalálta a házat. Ez bizony nem tartozott abba a kategóriába, amelybe Manuel anyjának birtoka, sőt, meg sem közelítette azt. Valamennyi ablakon csipkefüggöny lógott, egyik sem volt túl tiszta. A festés megfakult, a ház lakattannak látszott, de Jeremy nem merte kipróbálni a kulcsot. Keresztül vágott a hordóhegyek között, és hátul is körülnézett. Minden zárva. Üres kutyaház, szakadt rozsdás lánccal. A ház teljes sötétségbe burkolózott, sehol semmi fény. A forgalom gyérülni kezdett, azzal együtt a füst is, úgyhogy látni lehetett már a csillagokat, meg a hold pengevékony sarlóját. Jeremy az utca túloldalán állt és figyelte a házat. Egy jó negyed óráig várt, megkerülte a házat és hátul is körülnézett. Semmi. Senki. Sötétség. Az utcán már kevesebb ember járt. Kivette a kulcsot a zsebéből, oda ment a bejárati ajtóhoz, és a zárba illesztette. Az ajtó könnyedén kinyílt. Bezárta maga mögött, és megállt a kis előszobában. A levegő poros, dohos és folytogató volt, ahogy az már lenni szokott egy ilyen forró, száraz éghajlaton régóta zárva tartott házban. Már hónapok óta lakatlan lehetett. Az utcáról beszűrődött valami kis fény, de túl kevés. Jeremy meggyújtotta a zseblámpáját. Benyitott egy ajtón, és a hálószobában találta magát. Elviselhetetlenül füllett kámforszakban. A falakon lévő nyomokból láthatta, hogy ott egykor bútorok álltak, amelyeket már elvittek. Csak egy vésett mahagóni támlájú nagy ágy maradt, fehér csipke takaróval leterítve. A ház elég terjedelmes volt, jóval nagyobb, mint amilyennek kívülről látszott. 2 további hálószobát talált, az egyiket teljesen üresen. A 11. Avenidán megszűnt a forgalom, vagy csak a zaj nem hallatszott ide. Jeremy komor füllett csendben haladt szobáról szobára, zseblámpájával a padlót és a falakat pásztázta. Az utcai szoba vagy társalgó is csak félig volt bútorozva. Az egyik falnál zongora vagy valami stublót féle állt. Körös körül kopott, kárpitozott fakarosszékek. A tapéta foltos és megsárgult, kis fakó négyszögekkel, ahol bekeretezett fényképek lehettek. Nem volt itt semmi elvinnivaló. A legnagyobb érték az ágy horgolt csipketerítője lehetett, de ahogy jobban megnézte, abból is sokat levont a molyok kártevése. Visszament a nappaliba. Ott volt még az asztal fiókja. Persze nem várta, hogy ott lesz a családi ezüstkészlet, vagy egy kötek koloniz, vagy hogy hívják ezek a pénzüket, de azért jobbnak látta megnézni. Igaza lett, semmi ilyet nem talált. A fiók 2 papírterítőt, meg egy amerikai 10 centest rejtett. Míg a fiókok visszatolta, a zseblámpa fénye a magányos fényképre esett. Valami arra késztette Jeremyt, hogy közelebbről is megnézze, és a lámpát közelebb tartotta a képhez. Elakadt a lélegzete, mintha hirtelen egy kéz nehezedett volna a vállára. A kép egy ráncos öregember tábrázolt, meg egy testes, idős asszonyt. Mögöttük 3 fiatalember állt, az egyik pókszerűen vékony, sötét, éles arcvonású. Jeremy csak nézte, aztán behunyta a szemét, majd újra kinyitotta. Ki innen? Gondolta, de gyorsan. Lehet, hogy már is elkésett vele. Lehet, hogy most is itt van valaki a házban a 3 fivér közül, valamelyik egész idő alatt itt lehetett. Eloltotta a zseblámpát, hallgatózott. Sötétség, porszak, csend. Visszament az előszobába. A szíve hevesen kalapált, a homlokán kiütött a verejték. Amikor a behatoláshoz kinyitotta a bejárati ajtót, most azonban nem merte megtenni. Valamelyik ablak? Hátul próbálkozni biztosan a legrosszabb ötlet. A hátsó traktus is sötét, üres, elhagyatott. Bár a 11. avenida is néptelen, még mindig a bejárati ajtó a legjobb lehetőség. Valami fegyvert kellene szerezni. Piszkavasat? Errefelé soha nincs olyan hideg, hogy fűteni kellene. Tapogatózva indult el a konyha felé, benyitott, és már nem tudta idejében elfojtani rémült kiáltását. Egy fal mélyedésben a lefolyó és a pohárszék között valami magas és vékony alak állt. Nem tudta, mit várt, de amikor rávillantotta a zseblámpáját, egy dézsába ültetett 2 méter magas, elszáradt barna szobanövényt látott. A mosogatón egy darab vas cső hevert csappal a végén. Jeremy magához vette. Jobb kezében a fegyvert szorongatta, baljával pedig kinyitotta a bejárati ajtót. Senki és semmi nem várta odakint, se hang, se mozgó, se mozdulatlan árnyék. Egy kocsi húzott el lassan tompított fényekkel a 10. avenidán, és befordult egy mellékutcába. 10 percbe telt, amíg Jeremy kilopakodott a veszélyes körzetből, és fogott egy taxit, amelynél Ocskábat még életében nem látott. Mindvégig meg volt róla győződve, hogy Manuel valamelyik bátyja egy kapuajban lesz rá, vagy követi őt, amíg egy teljesen sötét és elhagyatott helyre nem érnek. A ház, amelyben járt, nyilván Manuel szüleinek a háza volt valamikor. Most valószínűleg eladó. Manuel természetesen valami előkelőbb helyre költöztette az anyját. Jeremy átlátta már, hogyan csalták ide, de nem akarta részleteken töprengeni, míg nem talált egy taxit, amelybe biztonságban érezheti magát. Eszébe se jutott, hogy a díjról alkodozzon. Miért tette ezt Manuel? Semmi kétség, azért, mert Jeremy ellopta a 320 dollárját. Minden esetre a dolog nem sikerült. Talán mert korábban vagy később ment a házhoz, mint ahogy várták, vagy az illető fivér rosszul tudta a dátumot. Sőt, még az is lehet, hogy Manuelnek kellő elégtétel volt az elveszett pénzért Jeremy csalódása, hogy semmi ellopnivalót nem találta a házban. Vagyis Manuel csőbe akarta csak húzni, puszta szórakozásból. Jeremy ettől megkönnyebbült. Ha Manuel csupán meg akarta leckésztetni, akkor oké, megleckésztette. Ezentúl bárhol lát egy heverő kulcsot, ott hagyja. Szorongása percről percre csökkent, ahogy a taxi közeledett a Latino Americanához. Minden rendben, biztonságba kerül. Már a humoros oldalát is észreveszi a dolgoknak, hogy a házból, ahová betört, mindössze egy rozsdás csapot tudott elhozni. A pultnál kérte a kulcsát. A recepciós közölte vele, hogy nem adta le. Benyúlt a zsebébe, de nem találta. Először az az émeítő érzése támadt, hogy ellopták tőle. Aztán meg az, hogy bárki besétálhatott a hotelbe, amíg ő kint járt, és kiemelhette a kulcstartóból. Nem került semmibe. Elég a pult végénél átnyúlni, amíg a recepciós hátat fordít. A recepciós kerített egy pótkulcsot, és felküldte az öreg, töpörödött bojt is. Az ajtó zárva volt. A boly lehajolt, és felemelt valamit a padlóról, valamit, ami félig becsúszott az ajtó alatti résbe. Itt a kulcsa, szenyor! Jeremy lassan kezdte meggyűlölni a kulcsokat. Elküldte a bojt. Tényleg ő maga ejtette volna le a kulcsát? Amint belül került az ajtón, már tudta is a választ. A szobát fenekestől felforgatták. Amire ő maga készült, azt megtették helyette mások. Leült a fonott székbe, és megszemlélte az űrzavart. Az ágy neműje csomókba gyűrve, a matrac felhajtva, félig a padlón. A kombinált öltöző íróasztal fiókjai kihúzigálva. Nem volt sok csomagja, mindössze egy sporttáska, de mindent kirámoltak belőle. A 2 vékony farmernadrágot, a szennyes ingét, a szivacs tartó zacskóját, a fél üveg vámmentes kaluát, és mindent szétszórtak a padlón. De semmiben nem tettek kárt, semmit nem rongáltak meg. Semmi sem hiányzott. Vagy mégis? A szennyes inge alól egy üres boríték lógott ki. Jeremy elolvasta, mi van ráírva. Szerető gondolások Lupétől. Már magyarázta neki, hogy ezt nem így írják, hanem szerető szeretettel Lupétől. Vagy a legjobbakat, Lupé. A borítékból egy magnókazetta tűnt el, latin-amerikai szerelmi dalokkal, valami szörnyű érzelgős kotyvalégy. Eszébe sem jutott, hogy kivegye a sporttáskából, ami azon a hétvégén is vele volt a Hacienda Alamédában. És ezek szerint benne is maradt. Emlékezett rá, hogy mikor újra pakolta a holmiát, a kazetta piros sejen papírba volt bugyolálva, és benne volt a lezárt borítékban. Hát az a szalag kellett nekik, legyenek vele boldogok. De mire kellhetett? Jeremy visszaráncigálta az ágyra a matracot. Szörnyű kényelmetlen érzése támadt. A keze reszketett, és a honlokán rángatózni kezdett egy izom. Letekerte a kálúval kupakját, aztán arra gondolt, hát ha beletettek valamit. Arra ment volna ki az egész játék, hogy visszaszerezzék a szalagot, amit Lupa adott neki. Nem, biztosan nem. És még csak nem is azért, mert ellopott 320 dollárt. Már világosan látta. Azért csinálták, mert ellopta Lupét. Manuel valószínűleg szándékosan lopatta el vele azt a pénzt, csaléteknek rakta ki. Nem normális dolog, hogy valaki, a még új jómódú is, ennyire gondatlanul kezelje a pénzét, ennyire ne törődjön az elvesztésével. Jeremy túlságosan rémült volt ahhoz, hogy ellenállhatott volna Kaluhának, de az italtól megfájdult a feje. Nem volt aszpirinje, kimenni meg nem mert, hogy kérjen valakitől. Hál' Istennek még aznap Miami-ben lesz. A szállót már reggel hagyta el. Az étteremben reggelizett, a délelőtt hátralévő részét pedig egy bőrkanapén töltötte a recepcióval szemben, és a Latino Americana szegényes angol nyelvű könyvkészletéből egy James M. Cain krimit olvasott. Semmi szörnyűséges nem történt. Aztán, amikor egy hang a nevén szólította, majdnem kiugrott a bőréből. Carmen volt az, az idegenvezető. A reptéri busz 13-kor indul, jó utat. Visszamehet ezek után Manuelhez dolgozni? Van rá esély, Manuel nem szól egy szót sem. Pátlat borít az ügyre. Jó, sokat kell még nála dolgoznia, gondolta Jeremy, míg összegyűlik a pénze Kaliforniára. Még mindig volt 3 órája a busz indulásáig. Kiolvasta, a postás mindig kétszer csengetett, és ráfanyarodott az utazási prospektusokra. Senki sem tapsolt és dobolt, amikor a gép Miami felé kezdett leereszkedni. Jeremy szíve azonban mégis megkönnyebbült. Először is a bevándorlási hivatal biztosan ad neki újabb 6 hónapnyi tartózkodási engedély. Az utolsó 6 hónapos engedélye már régen lejárt, de a betétlapot kiszedte az útleveléből, és majd azt fogja mondani, hogy kiesett és elveszett. Ez a trükk egyszer már bejött neki, amikor Mexikóból jött vissza. A tudat, hogy legálisan tartózkodhatunk valahol, még ha csak kis időre is, biztonságérzetet ad. Bement a vámvizsgálatra. Főleg a fiatalokat szúrták ki, akik rövid közép- és dél-amerikai útról jöttek. Ezt Josh is mondta neki. Nem aggódott, amikor a vámos minden kiszedett a sporttáskájából, és azon is csak enyhén lepődött meg, hogy milyen alapos vizsgálatnak vetik alá a szivacstartó zacskóját. Az acskó alján egy darabon fel volt tépve a varrás. A vámos bedugta az ujját, aztán az egész kezét, és az acskó meg a szivacs közötti résből előhúzott egy piros sejempapír csomagot. A piros sejempapír, amelyben utoljára Lupe kazettáját látta, nem volt leragasztva, és napvilágra került a tartalma, egy adag, finom, fehér, kristályos por. Jeremy még sohasem látott ilyet, de rögtön tudta, mi ez. Eszébe jutott az évenkénti új kocsi, a Hacienda Alameda, aztán magára gondolt. Nem kell aggódni, hogy megrövidítik az USA-ban való tartózkodását. Sokáig fog itt maradni.
A nyikorgó idegen. Alfred Bester története.
Az időről és a harmadik sugárútról. Macynek nem tetszett, hogy ez az ember nyikorog. Nem tudta, a cipője okozza-e, inkább a ruhájára gyanakodott. Kocsmájának hátsó szobájában a plakát alatt, amely ezt kérdezte, ki fél a bajni csatáról beszélni? Macy alaposan szemügyre vette az idegent. Magas, karcsú, piperkőc férfi volt, de csak nem teljesen kopasz. Feje búvján és szemöldöke felett szőrpamattal. Amikor pénztárcájáért a kabát zsebébe nyúlt, Macy eldöntötte magában a kérdést. A ruhája nyikorgott. R.V., Mr. Macy, mondta az idegen szaggatottan.
Nagyon jó. A hátsó szoba bérletéért beleértve a kizárólagos használatot egy koronoszra...
Egy minoszra? Kérdezte idegesen Macy.
Koronoszra. Helytelen szót használtam? Ja, igen. Bocsánat, egy órára.
Ön külföldi, mondta Macy. Hogy hívják? Fogadok, hogy orosz.
Nem vagyok külföldi, felelte az idegen.
Ijesztő szeme gyorsan végigpásztázta a hátsó szobát.
Azonosítson Boyne néven.
Boyne, visszhangozta hithetlenkedve Macy.
R.W. Boyne.
Mr. Boyne, mint valami harmonikát kinyitotta pénztárcáját, különféle színes papírosokon és érméken futtatta végig ujját, majd kiemelt egy $100 bankjegyet. Macy felé lökte, és így szólt.
Egy óra bére, megegyezés szerint $100. Vegye és menjen.
Boyne éles pillantásától hajtva Macy átvette a bankot, és kibotorkált a pulthoz. Közben reszkető hangon hátra szólt.
Italt parancsol?
Italt?
Alkoholt?
Soha, válaszolta Boyne. Megfordult, a telefonfülkéhez ugrott, és az automata készülék alatt megkereste a bevezető húzalt. Egyik oldal zsebéből egy csillogó dobozkát húzott elő, és a húzalra kapcsolta. Majd úgy fordította, hogy ne lehessen látni, aztán felemelte a hallgatót.
Koordinálták, nyugat 73, 58, 15, darálta. Észak 40, 45, 20, old ki a szigmát, rossz a vétel.
Majd egy kis szünet után így folytatta.
Top, most tiszta. Knightet akarom behozni. Oliver Wilson Knightet. 4/10 pontossággal. Megadtam a koordinátákat. 99,9807 RV. Maradj a vonalban.
Boyne kidugta a fejét a telefonfülkéből, és a kocsma ajtó felé kémlett. Acélos koncentrációval várakozott, míg nem egy fiatalember és egy csinos lány lépett be az ajtón. Ekkor visszabújt a fülkébe.
Valószínűség bekövetkezett. Oliver Wilson Knight-tel kontaktusban vagyok. RV, jó szerencsét, parám!
Letette a kagylót, s mire az ifjú pár megindult a hátsó szoba felé, már a plakát alatt üldögélt. A fiatalember körülbelül 26 éves volt, középtermetű és kissé köpcös. Ruhája gyűrött, fókabarna haja kócos volt, és barátságos arcán jó indulatú barázdák húzódtak. A lány haja feketén, szeme halványkéken csillogott, s ajkán aprócska, titokzatos mosoly játszadozott. Karonfogva jöttek befelé, és amikor azt hitték, senki se látja őket, gyengéden egymáshoz ütöttek. De ebben a pillanatban Mr. Macy bebotlottak.
Sajnálom, Mr. Knight, mondta Macy. Ma délután nem ülhet be az ifjú hölgyel a hátsó szobába, kiadtam a kocsmát.
A fiatalok arca elkomorult.
Ó, nincs semmi baj, Mr. Macy, kiáltotta Boyne. Minden rendben, boldogan látom vendégül Mr. Knightet és a hölgyet.
Knight és a lány tétován nézett Boynra. Boyne elmosolyodott és megveregette a mellette lévő széket.
Foglaljanak helyet, mondta. Nagyon örülök a szerencsének.
Nem akarunk tolakodni, válaszolta a lány, de ez az egyetlen hely a városban, ahol valódi jó gyömbérsört lehet kapni.
Ezt már én is tapasztaltam, Miss Clinton.
Aztán Macyhez fordult.
Hozza a gyömbérsört, és aztán menjen. Több vendéget ne eressz szembe. Csak erre az ifjú párra vártam.
Knight és a lány ámulva nézett Boynra, és közben lassan leültek. Knight egy csomag könyvet tett az asztalra. A lány egy nagyot lélegzett, majd megszólalt.
Ön ismer engem, Mr. Boyne,
mint a Boyne csata.
Igen, persze, hogy ismerem önt. Ön Miss Jane Clinton, a fiatalember pedig Mr. Oliver Wilson Knight. Ezért béreltem ki ma délutánra ezt a helységet, hogy önökkel találkozhassam.
Ugratni akar minket? kérdezte Knight, és az arca kissé kivörösödött.
Itt a gyömbérsör, mondta udvariasan Boyne, amikor Macy megjelent.
Palackokat és poharakat tett le az asztalra, aztán sietősen eltávozott.
Nem tudhatta, hogy idejövünk, jegyezte meg Jane. Hisz még mi sem tudtuk, csak néhány perccel ezelőtt.
Bocsánat, hogy ellent mondok, Miss Clinton, mosolygott Boyne.
Annak a valószínűsége, hogy önök megjelennek a 73-58-15 hosszúságon és 40-45-20 szélességen 99,9807% volt. A 4/10 számértékű valószínűség elől nincs menekvés.
Ide figyeljen, kezdte Knight mérgesen. Ha maga szerint ez, legyen olyan szíves, így aki a sörét, és aztán ön figyeljen rá, Mr. Knight.
Boyne szuggesszív hévvel az asztal fölé hajult. Ezt a találkát nagy nehézségek és sok költség árán hozták létre. Hogy kik, nem érdekes. Ön igen veszélyes helyzetbe hozott minket, és engem küldtek ide, hogy találjak valamilyen kiutat.
Miféle kiutat?
Jane fel akart állni. Azt hiszem, jobb, ha megyünk.
Boyne feléje intett, mire a lány engedelmesen leült, mint egy gyerek. Aztán Boyne a fiatalemberhez fordulva így folytatta.
Ön ma délután bement G.D. Craig és társa könyvesboltjába. A pénz ellenében megvásárolt 4 könyvet. 3 közül érdektelen, de a negyedik, nagy nyomatékkal ráütött a csomagkönyvre, az a találkánk célja és lényege.
Mi az ördögről beszél? Kiáltott fel Knight.
Egy kötött könyvről beszélek, amely tények és statisztikai adatok gyűjteményét tartalmazza.
Az évkönyvről?
Az évkönyvről.
Mi van vele?
Ön egy 1950-es évkönyvet szándékozott megvenni.
És azt is vettem meg.
Nem,
robbant ki Boyne.
Ön az 1990-es évkönyvet vette meg.
Micsoda?
Ebben a csomagban, mondta Boyne jól érthetően, az 1990-es világévkönyv van. Tévedés történt. A felelős személy már megkapta a maga büntetését. De a hibát most helyre kell hozni. Ezért vagyok itt, ezért hoztuk létre ezt a találkozót. Felfogja?
Knight nevetésben tört ki, és a csomag után nyúlt. De Boyne az asztal fölé hajolt, és elkapta a csuklóját.
Ne bontsa ki, Mr. Knight!
Rendben van. Knight hátradőlt a székében, Jane-re vigyorgott és gyömbérsörét szopogatta.
Mi a célja ennek az ugratásnak?
Meg kell kapnom a könyvet, Mr. Knight. A könyvvel a hónom alatt akarok kimenni a kocsmából.
Tényleg?
Tényleg.
Az 1990-es évkönyvvel?
Igen.
Ha volna 1990-es évkönyv, és az ebben a csomagban volna, akkor azt semmilyen földi hatalom nem tudná elvenni tőlem.
Miért, Mr. Knight?
Ne hülyéskedjen, ha egy pillantást vethetnék a jövőbe, a tőzsdei jegyzésekbe, lóverseny eredményekbe, politikai eseményekbe, csak úgy dőlne a pénz, meggazdagodnék.
Valóban.
Boyne hevesen bólintott. Nem csak gazdag lenne, hanem mindenható is. Kis elmék a jövőből származó évkönyvet csupán kis dolgokra használnák fel. Fogadnának sportesemények és választások eredményeire, és így tovább. De egy széles látókörű intellektus, mint az öné, itt nem állna meg.
Ne mondja, vigyorgott Knight.
Dedukció, indukció, konklúzió.
Boyne az ujjain számlálta szavait.
Minden egyes tény egész történelmet tárna fel ennek, például az ingatlan befektetések terén. A népmozgalmi és népszámlálási statisztikákból megtudná, mely földeket kell megvennie vagy eladnia. A közlekedés terén, a tengeri katasztrófák és vasúti szerencsétlenségek elárulnák önnek, vajon a rakétautazás felváltotta-e már a vonatot és a hajót.
Miért? Hát felváltotta? Kérdezte kuncogva Knight.
A repülési adatokból kiolvashatná, milyen részvénytársaságok részvényeit kell megvásárolnia. A postai átvételi elismervények jegyzékéből megtudná, melyek a jövő városai. A Nobel-díjasok listájából kiolvashatná, mely tudósokat és milyen találmányokat kell szemmel tartania.
a fegyverkezési költségvetésekből láthatná, mely gyárak és iparágak felett kell az ellenőrzést magához ragadnia. A létfenntartási költségek adataiból megtudná, hogy védheti meg vagyonát az inflációtól és deflációtól. A valuta árfolyamok, a tőzsdei jelentések és az életbiztosítási mutatók ismerete mindenféle katasztrófával szemben védelmet nyújtana önnek.
Ez az, mondta Knight. Ez kell nekem.
Azt hiszi?
Nem hiszem, tudom, dőlne a zsebembe a pénz. Az egész világ a zsebemben volna.
Ó, bocsásson meg, mondta élénk hangon Boyne. Ez gyerekes álmok idézgetése.
Vagyont akar. Helyes. De munkával szerzett, saját munkával szerzett vagyon. A meg nem érdemelt ajándékban nincs öröm, csak bűntudat és boldogtalanság származik belőle. Ezt ön is nagyon jól tudja.
Nekem más a véleményem, mondta Knight.
Tényleg? Akkor minek dolgozik? Miért nem lop, rabol, tör be? Miért nem csalja ki mások pénzét és tölti meg vele a zsebét?
De én... kezdte Knight, aztán elhallgatott.
Na, erre nem tud mit felelni, ugye?
Boyne türelmetlenül legyintett.
Nem, Mr. Knight. Gondolkozzék érett ésszel. Ön túl becsvágyó és egészséges ahhoz, hogy olcsó sikerre vágyjon.
Akkor legalább azt akarom tudni, mire viszem.
Igen.
Top-top.
Végig akarja lapozni az oldalakat, hogy megtalálja-e a nevét? Bátorítást szeretne kapni? Miért? Nem bízik önmagába? Ön egy sokat ígérő fiatal ügyvéd.
Igen, ezt tudom. Látom az adataimból. Talán Miss Clinton nem bízik önben.
Én bízom, mondta Jane hangosan. Nincs szüksége rá, hogy könyvből kapjon bátorítást.
Hát akkor mit akar még Mr. Knight?
Knight habozott. Boyne minden elsöprő lendületétől kijózanodott.
Biztonságot, mondta végül.
Ó, ilyesmi nincs. Az élet bizonytalanság. Biztonságot csak a halálban találhat.
Nagyon jól tudja, mit akarok mondani, motyogta Knight. Azt szeretném tudni, hogy az élet megírja a tervezgetést. Itt van például a hidrogénbomba.
Ez az. Boyne gyorsan bólintott. Válság van, de végül is itt lát engem. A világ fennmarad. Magam vagyok rá a bizonyíték.
Ha hiszek önnek.
És ha nem hisz, robbant ki Boyne. Nem biztonság kell, hanem bátorság. Ebben az országban legendás hírük van az úttörő ősöknek, és önök állítólag bátorságot örököltek tőlük, hogy minden veszélyes helyzettel szembenézzenek. Dee Boone-tól, E. Ellen-től és Houston-tól, A. Lincoln-tól, G. Washington-tól és másoktól. Így van?
Igen, igen, motyogta Knight. Legalábbis ezt mondogatjuk magunknak.
Hová lett a bátorsága?
Fúj, üres beszéd az egész.
Ő retteg az ismeretlentől. A veszély nem lelkesíti harcra, ahogy D. Crockettet lelkesítette.
Ön nyöszörög a veszély láttán, és könyvekben keres bátorítást.
Tény?
De a hidrogénbomba...
Veszélyes dolog, igen, egy a sok közül.
Na és... Szokott ön csalni az egy kézben?
Egy kézben?
Bocsánat.
Boyne elgondolkodott, fehérizzású érvelése elakadt, és most türelmetlenségében csettintett az ujjából.
Arról a fajta játékról beszélek, amit valaki a kártyák véletlen elrendeződése ellenében egyedül játszik.
Elfelejtettem a főnevet.
Ó,
Jane arca felderült.
Passiánsz.
Igen, passiánsz.
Köszönöm, Miss Clinton.
Boyne ijesztő szemét Knightra szegezte.
Szokott csalni a passziánszban?
Előfordul.
És élvezi azt a partit, ami csalással jön ki?
Általában nem.
Mert unalmas, bosszantó, céltalan, koordinálatlan. Utólag jobb szerette volna, ha csalás nélkül jön ki, nem?
Igen, igen, igen.
Így érezne akkor is, ha belenézne ebbe a kötött könyvbe? Egész céltalan életén át azt kívánná, bár becsületesen játszotta volna az élet partiját. Megbánná, hogy belenézett, minduntalan, Sibylnek, a nagy költőfilozófusnak kijelentésére emlékezne, aki ezt egyetlen villámos,
hiszen is sorban foglalta össze.
A jövő Milota, mondta Srimbil.
Mr. Knight, ne csaljon! Kérem, adja vissza az évkönyvet!
Miért nem veszi el tőlem?
Mert ajándékba kell kapnom. Mi nem lophatunk semmit önöktől, és nem adhatunk semmit önöknek.
Ez hazugság, ön pénzt adott Macynek ezért a szobáért.
Macynek fizettem, de nem kapott semmit. Azt fogja hinni, hogy becsaptam, de ön majd tesz róla, hogy ne így legyen. Ami kibillent, visszabillent.
Várjon csak.
Mindent gondosan kiterveztünk, kockázatot vállaltam önnel, Mr. Knight. Bízom a józan eszébe, adja vissza az évkönyvet. Feloldódom, átorientálódom, többé nem fog látni.
Öpok, lesz mit mesélni a barátoknak a kocsmában. Adja vissza az évkönyvet.
Álljon meg a menet, mondta Knight. Ugratás az egész, emlékezzen vissza, én...
Ugratás, vágott közbe Boyne.
Ugratás? Hát nézzen rám!
A fiatal pár csak nem egy percig bámult a falkó fehér arcra, a halálos szemekre. A mosoly elhalt Knight ajkáról. Jean pedig akaratlanul is megborzongott. A hátsó szobát hűvösség és félelem árasztotta el.
Úristen!
Knight segérkérőn Jeanre pillantott.
Ez nem igaz. Muszáj hinnem neki. És te?
Jean görcsösen bólintott.
Mit tegyünk? Ha igaz, amit mond, visszautasíthatjuk, és boldogan élhetünk egész életünkben.
Nem, mondta Jane elfulladva.
Lehet, hogy a könyvben pénz és siker találsz, de halál és válás is lehet benne. Add vissza a könyvet.
Vegye, mondta Knight halkan. Boyne azonnal felállt, felvette a csomagot, és a telefonfülkébe ment vele. Amikor visszajött, egyik kezében három könyvet tartott, a másikban pedig egy kisebb csomagot, az eredeti papírba burkolva. A könyveket az asztalra tette, és aztán egy pillanatig csak állt, mosolyogva nézett lefelé.
Hálám és köszönetem, mondta. Veszedelmes helyzetet oldott meg. Méltányos, hogy ezért kapjon is valamit.
Nekünk tilos, hogy bármi olyat átruházzunk, ami a fennálló jelenségek áramát megváltoztatná, de legalább a jövőnek valamilyen zálogát adhatom önnek.
Hátra lépett, meghajolt.
Szolgálatára mindkettőjüknek.
Megfordult és kifelé indult a kocsmából.
Hé! Kiáltotta Knight. Hol a zálog?
Mr. Macynél, válaszolta Boyne, és már ott se volt.
A pár néhány puszta pillanatig úgy ült az asztalnál, mintha álomból ébredne. Aztán a valóság visszatért. A fiatalok egymásra néztek, és nevetésben törtek ki.
Engem megijesztett, mondta Jane.
Micsoda alakok vannak itt a harmadik sugárúton.
Hogy színészkedett, de mi haszna belőle?
Hát, megkapta az évkönyvet.
Értelmetlen dolog.
Knight újból nevetni kezdett.
Azt mondja, fizetett Macynek, de nem adott neki semmit. Én tegyek róla, hogy ne írja veszteség. És a jövőnek az a rejtelmes záloga.
A kocsmajtó kivágódott, a söntésen át Macy robbant be a hátsó szobába.
Hol van? Üvöltötte. Hol van az a tolvaj? Boynnak mondta magát. Én inkább Dillingernek nevezném.
Miért, Mr. Macy? Kiáltotta Jane.
Mi baj? Hol van?
Macy a férfi WC ajtaján kezdett dörömbölni.
Gyere, kitek az ember!
Elment, mondta Knight. Épp mielőtt maga visszajött.
És ön, Mr. Knight?
Macy reszkető kézzel a fiatal ügyvédre mutatott.
Ön segédkezett nyújt egy ilyen rabláshoz és csaláshoz? Szégyelheti magát.
Mi baj? Kérdezte Knight.
$100 fizetett nekem a hátsó szoba bérjét,
kiáltotta elkeseredetten Macy.
$100! Óvatosságból átvittem a Burneyhez, az állogoshoz, és ő megállapította, hogy hamis. Hamisítvány.
Na hát, nevetett Jane,
ez több a soknál. Hamis? Ide nézzenek,
kiáltotta Macy, és odavágta a bankjegyet az asztalra. Knight alaposan szemügyre vette. Egyszerre csak elsápadt, a mosoly eltűnt az arcáról. Belső zsebébe nyúlt, elővette csekkönyvét, és reszkető kézzel írni kezdett.
Mi a csodát csinálsz?
Kérdezte Jane.
Hogy ne érjem észit veszteség, válaszolta Knight.
Megkapja a $100, Mr. Macy.
Oliver, megőrültél? $100-osokkal dobálodzol?
Nem veszek semmit, felelte Knight. Ami kibillent, visszabillent.
Pokoli, és valóban pokoli. Nem értem.
Nézd meg a bankjegyet, mondta Knight reszkető hangon. Nézd meg alaposan.
Gyönyörű, szépen gravírozott bankjegy volt, látszólag valódi. Benjamin Franklin jó indulatú arca gyengéden és hitelesen nézett fel rájuk, de a jobb alsó sarokban a következőt olvasták. 1980 D sorozat, és alatta a kézjegy Oliver Wilson Knight, pénzügyminiszter.
Lizzie Borden fejszét fogott. Robert Bloch kísértett históriája.
Lizzie Borden fejszét fogott, négybe vágta anyját legott. Lendült kezében a balta, apját is feldarabolta. Azt mondják, a rémület éjszaka telepszik ránk, álombeli sugallatok szülik. Engem azonban fényes délben lepett meg, közelettét csak a telefon prózai csörömpölése jelezte. Egész délelőtt az irodámban ültem, és a hegyekbe vezető poros utat bámultam. Tekergett, kanyargott égő szemem előtt, az izzó napfény déli bábokat varázsolt elé. De nem csak a szemem csalt, a rezzenetlen hőség kikezdte az agyomat is. Nyugtalan és ideges voltam, rossz előérzet nyomasztott. A telefon éles csőrenése fülhasogató hangokba sűrítette bal sejtelmeimet. Tenyeremről izzadságfoltok tapadtak a kagylóra, mely melegen ólomsúlyjal nehezedett a fülemre. De a vonal túlsó végéről szóló hang hideg volt, jéghideg a félelemtől. Megalvadtak a szavak.
Jim, gyere segíts!
Csak ennyi. Bontott a vonal, mielőtt válaszolhattam volna. A telefon lecsúszott az asztalra, ahogy hirtelen felugrottam, és az ajtóhoz rohantam. Anita hangja volt az. Anita hangja miatt siettem fejvesztve a kocsihoz, és miatta hajtottam semmivel sem törődve a néptelen, hőségtől vibráló úton a hegyekben fekvő régi ház felé. Valami történt ott. Előbb-utóbb történnie kellett valaminek. Ezt pontosan tudtam, és most átkoztam magam, amiért nem ragaszkodtam az egyetlen észszerű megoldáshoz. Már hetekkel ezelőtt meg kellett volna szöktetnem Anitát. Miért is nem volt annyi bátorságom, hogy egyszerűen kiragadjam ebből a Faulkneri melodrámából? Nagyon is jól tudtam a kérdésre a választ, mert nem hittem el az egészet. Mert elejétől fogva olyan valószínűtlennek tűnt, sőt rosszabb, képtelennek. Nem léteznek elhagyott meredélyeken gubbasztó kísértett jártaházak. Anita pedig ilyenben lakott. Nem léteznek szikár, fanatikus vénemberek, akik okkult könyveket bújnak. Nem léteznek boszorkánymesterek, akiket szomszédaik babonás félelmükben elkerülnek. Anita nagybátyja, Gideon Godfrey pedig ilyen ember volt. Manapság nem lehet fiatal lányokat szinte rabként őrizni, nem lehet nekik megtiltani, hogy elköltözzenek, szerelmesek legyenek, és ahhoz menjenek férjhez, akihez akarnak. A nagybácsi pedig ilyen korlátok között tartotta Anitát, majdhogy nem fogságban, és megtiltotta, hogy összeházasodjunk. Igen, hamisítatlan melodráma volt ez az egész. Egyszerűen nevetséges, ha belegondoltam, de ha Anitával beszéltem róla, mégsem nevettem. Amikor Anita nagybátyáról mesélt, már-már hittem benne. No, nem abban, hogy Godfrey természetfeletti hatalommal rendelkezik, hanem abban, hogy ravaszan és kitartóan megpróbálja Anitát az őrületbe kergetni. Ez legalább érthető. Velejéig gonosz, de megmagyarázható. Gideon Godfrey Anita törvényes gyámja volt, s egyelőre ő rendelkezett valami örökség illetét fölött. Ezért tartotta ott Anitát abban a máladozó rozogaházban, kénye kedvére kiszolgáltatva. Nyilván azt találta ki, hogy megdolgozza Anita képzeletét vad történetekkel és finomabb sugallatokkal. Anita mindenfélét mesélt nekem. Mesélt az emeleti zárt ajtókról, melyek mögött ott gubbasztott az öreg, titkos, penészes könyveit bújva. Mesélt a szomszéd farmerekkel való viszályról, a rontásról, amit állítólag a jószágra küldött, az üsszögről, rozsdáról, métejről, amelyek szintén a nagybátyja átkai nyomán sújtották a termést. Anita az álmairól is mesélt. Éjszakánként valami fekete jött a szobájába, valami körvonalazhatatlan, alaktalan feketeség. Lebegő pára, ami egyszer, mint határozott és megfogható jelenség volt. Arctalan vonások, száj nélküli hangok. Suttogott. Suttogott és simogatta őt. Anita lesöpörte volna az arcát és testét szilógató csapzott fekete gubancot. Küzdeni akart, hogy végre előtörjön torkából a sikoly, mely álmot és kísértetet egyaránt elűz. De hiába. Nevet is adott a feketeségnek. Démonnak nevezte. A boszorkányságról szóló régi értekezésekben olvasni ilyen sötét démonokról, melyek megnyomják az asszonyokat éjszaka. A kísértő sátán küldöttei, e kéjenc árnyak, ezek okozzák a lidész nyomásokat. Én csak a legendákból ismertem a démonokat, Anita a valóságból. Sápat lett és lefogyott, de a változást nem varázslatnak tulajdonítottam, hanem a fogságnak abban a komor vénházban. Gideon Gottfried szadista, gonosz célzásai és a gondosan kiszámított rémületes légkör szülték álmait. Én pedig gyenge voltam, és nem álltam a sarkamra. Hogyan tudtam volna bizonyítani Gottfried rosszindulatú mesterkedését? Ha kenyértörésre viszem a dolgot, még az is megtörténhet, hogy nem az öreg, hanem Anita beszámíthatóságát vonják kétségbe. Úgy éreztem, csak időkérdése, és Anita végül önként velem jön. De most már késő. Valami történt. Ahogy befordultam a rodgyan tetejű házhoz a hegyoldalba, a kocsi porfelhőt kavart az útról. Elképesztő délutáni hőség volt. A hosszú tornác fölött vibráltak az omladozó tornyocskák. A kocsi elszágódott az istálók mellett, aztán csikorogva megállt. Senki nem nézett ki az ablakon, és senki nem üdvözölt. Csend volt. Fölszaladtam a tornác lépcsőjén, aztán egy nyitott ajtóban megtorpantam. A sötét folyosón nem láttam senkit. Kopogás nélkül beléptem, és a nappali irányába indultam. Anita a szoba túlsó végében állt és várt. Vörös haja borzalmasan omlott a vállára. Arca halott halvány, de azonnal láttam, hogy semmi baja. Felcsillant a szeme, amikor megpillantott. Jim, végre! Ölelésre tárta a karját, én is indultam, hogy megöleljem, és ekkor megbotlottam valamiben. A padlóra néztem. Lábam előtt Gideon Gottfried holtteste hevert, feje széthasítva, szinte véres péppé zúzva. Anita a karomba zokogott, én a vállát simogattam, és megpróbáltam pillantásommal elkerülni a véres szörnyűséges a padlón. Segíts rajtam, suttogta egyre Anita, segíts rajtam. Hát persze, hogy segítek, motyogtam. De mi történt? Én nem is tudom. Nem tudod? Hanghordozásom kihozaníthatta. Fülegyenesedett, elhúzódott tőlem, és törölgetni kezdte a szemeit. Közben suttogva hadart tovább. Iszonyú hőség volt reggel. Kimentem az istállóba, de elfáradtam, és a szénapadláson elaludtam. Aztán hirtelen felébredtem, és visszajöttem a házba, és itt találtam. Itt feküdt a padlón. Nem hallottál semmit? Nem járt itt senki? Egy lélek se. Látod, hogyan ölték meg? Mondtam. Ilyen hentes munkát csak egy fejszével lehet végezni. De hol lehet? Anita elkerült a pillantásomat. A fejsze? Nem tudom. Ha gyilkosság volt, akkor ott kell lenni a holttest mellett. Megfordultam, és kifelé indultam a szobából. Jim, hová mész? Hát hívom a rendőrséget. Azt nem teheted? Hát nem érted? Ha most hívod őket, azt fogják hinni, hogy én öltem meg. Bólintottam. Persze. Kissé gyenge lábakon áll ez a történet, nem, Anita? Ha legalább meg lenne a fegyver, vagy lábnyomok, új lenyomatok, bármi. Anita sóhajtott, kezembe fogtam a kezét. Próbálj emlékezni, drágám, mondtam neki. Biztos vagy benne, hogy odakint voltál az istállóban, amikor ez történt? Nem emlékszel valami másra?
Nem, az egész dolog valahogy olyan zavaros. Elaludtam, és meglepett az egyik rémálmom. Előjött az a feketeség.
Végigfutott a hátamon a hideg. Számomra már ismerős volt ez a kijelentés, de élénken elképzeltem, hogyan hat majd a rendőrökre. Nem kételkedtem abban, hogy Anita sajnos megőrült, mégis valami homályos emlék motoszkált a gondolataim között, s végül utat tört magának. Az az érzésem támadt, hogy én ezt az egészet már egyszer átéltem. Déjà vu élmény. Vagy csak olvastam? Hallottam valahol? Olvastam valahol?
Hát persze!
Törd a fejed, motyogtam.
Nem emlékszel, hogyan kezdődött?
Egyáltalán miért mentél ki az istálóba?
De azt hiszem, emlékszem, néhány süllyesztő ónt akartam behozni.
Süllyesztő ónt az istálóba? Ekkor végre beugrott. Világosság gyúlt az agyamban. Üveges tekintettel meredtem Anitára, akár a földön fekvő holttest.
Ide figyelj! Te nem Anita Loomis vagy, hanem Lizzie Borden.
Anita nem szólt egy szót sem. A név láthatóan semmit sem mondott neki. Nekem azonban apránként eszembe jutott az egész történet, a réges-régi história és a megoldatlan rejtély. A pamlakhoz vezettem Anitát, és mellé ültem. Nem nézett rám, én sem ő rá, és egyikünk sem nézett a padlón fekvő szörnyűségre. Izzott körülöttünk a hőség, s a halottas házban neki láttam, hogy elmeséljem Anitának a történetet. Lizzie Borden történetét. 1892. augusztusának első napjait írták. A Massachusetts-i Fall River a hőség és az asszály szorításában vervődött. Forrón tűzött a nap, Fall River első polgárának, a tiszteletre méltó Andrew Jackson Bordennek házára. Itt lakott az öreg úr második feleségével, Mrs. A.B. Bornernel, és két lányával, Emmával és Lizivel. A szobalány Bridget Maggie Sullivan egészítette ki a kis háztartást. A ház vendége John V. Morse éppen látogatóba ment valahová. Az idősebbik Borden lány Emma is elutazott. Csak a szobalány és Lizzie Borden voltak odahaza, amikor augusztus 2-án Mr. és Mrs. Borden megbetegedtek. A hírt Lizzie terjesztette, abban mondva elmesélte barátnőjének, Marion Russellnek. Úgy vélte, megmérgezték a tejet. De senki sem aggodalmaskodott, senki nem gyanakodott. Ehhez túlságosan meleg volt. Ráadásul Lizzie-t sem kellett igazán komolyan venni. A 32 éves szögletes, csúnya lányról alaposan megosztott a kisváros véleménye. Egyesek műveltnek és finomnak tartották, mert járt Európában, sűrűn látogatta a templomot, tanított a missziós iskolában, és áldozatos munkája révén jó hírnévnek örvendett a józan keresztény asszonyok egyletében és hasonló szervezetekben. Mások viszont kifogásolták, hogy igen temperamentumos, sőt különc, és mindig meglátásai vannak. Az idős Bordenék betegségét tudomásul vették, és természetes okoknak tulajdonították. Az emberek kizárólag a fullasztó hőséggel és a Fall River-i rendőrség augusztus 4-ére kitűzött piknikével foglalkoztak. A hőség 4-én sem csökkent, de délelőtt 11-kor már javában folyt a mulatság. Andrew Jackson Borden hazafelé indult a városi irodájából, és kissé lepihent a nappali díványán. A tikkasztó déli hőségben mély álomba merült. Valamivel később Lizzie Borden bejött az istálóból, ám apja akkor már nem aludt, hanem szétroncsolt fejjel hevert a pamlagon, vonásai felismerhetetlenné váltak. Maggie Sullivan, a szobalány, a saját szobájában pihent. Lizzie behívta és megparancsolta neki, hogy kerítse elő közeli szomszédjukat, Dr. Bowen, de az nem volt otthon. Ekkor beállított egy másik szomszéd, Mrs. Churchill.
Valaki meggyilkolta apát,
ezzel fogadta Lizzie Borden az ajtóban.
Anyád hol van?
Kérdezte Mrs. Churchill. Lizzie Borden habozott, a hőségben nehezére esett a gondolkodás.
Azt hiszem, elment. Talán beteglátogatóba hívták.
Mrs. Churchill viszont percig sem tétlenkedett. Elszaladt segítségére a közeli béristálóba. Hamarosan összegyűltek a szomszédok és az ismerősök, majd orvosok és rendőrök jöttek. A növekvő felfordulás közepette Mrs. Churchill valamiért fölment az emeleti vendégszobába. Ott találta Mrs. Bardent, az ő feje is összezúzva. Mire Dr. Dalan a halottként megérkezett, már folyt a kihallgatás. A rendőrfőnök jelenlévő emberei megállapították, hogy rablási kísérlet nem történt. Ekkor kihallgatásnak vetették alá Lizzie-t. Lizzie Borden azt mondta, hogy a hőség ellenére kiment az istálóba. Körtét evett és sűjjesztő ón után kutatott. Állítólag elaludt, majd folytott nyőszörgés ébresztette fel. Utána akart nézni a zajnak, ezért bejött a házba, és megtalálta apja megcsonkított holttestét. Mindössze ennyit mondott. Ekkor az állítólagos mérgezési história is új színben tűnt fel. Jelentkezett egy patikus azzal, hogy néhány nappal ezelőtt a nő ciánhidrogént akart nála vásárolni. Moírtónak. Ő visszautasította a kérést, mert a méreg kiadásához orvosi recept szükséges. A nőt azonosították. Lizzie Borden volt az. Ellenőrizték azt a kijelentését, hogy anyját valami üzenet szólította el hazúról. Ilyen üzenet sem létezett. A nyomozók nem tétlenkedtek. A pincében törött nyelű bárdot találtak, melyről megállapították, hogy nemrég valaki lemosta, aztán a hamuba dugta. A víz és a hamu eltüntették a vérfoltokat. A továbbiakban a hőség, a megdöbbenés okozta zűrzavar irányította az eseményeket. A rendőrség hivatalos lépés nélkül visszavonult, halogatták az intézkedést a halott kémi tárgyalásig. Hiszen Andrew Borden jómódú polgár volt. Lánya is közismert, tiszteletre méltó tagja a közösségnek, senki sem akart elhamarkodott lépést tenni. Múltak a napok a hőség árnyékában, és szaporodtak az izzadt tenyerek mögött elsuttogott pletykák. 3 nappal a gyilkosságok után Marion Russell, Lizzie barátnője meglátogatta Lizzie-t, és azon kapta, hogy ruhát éget. Csupa festék volt, magyarázta Lizzie. Marion Russell emlékezett a ruhára. Azt viselte Lizzie a gyilkosság napján. Megtartották az elkerülhetetlen halott kémi tárgyalást. Megszületett a döntés. Lizzie Bardent letartóztatták, és hivatalosan vádat emeltek ellene. A sajtó rávetette magát az ügyre. Az egyház védte Lizzie Bardent. Az érzelmes cikkek szerzői meggazdagodtak rajta. A tárgyalást megelőző 6 hónap során a bűnügy nemzetközi hírnévre tett szert. De semmi újat nem találtak a vizsgálati fogság alatt sem. A tárgyalás 13 napján a véres történetet mindannyian szenzációs fejlemények nélkül idézték fel. Miért ölné meg váratlanul egy jó érzésű New Englandi vénkisasszony az apját és a mostoha anyját egy bárddal, és miért fedezné fel bátran a gyilkosságot és hívná a rendőrséget? A vád nem tudott kielégítő magyarázattal szolgálni. 1893. június 20-án egy órányi vita után az esküdbíróság Lizzie Bardent felmentette. A szabadlábra helyezése után még hosszú ideig élte otthonában remete életét. A bűnjel elhalványult, de a rejtély halálával sem oldódott meg. Csak egy kis versike maradt utána, amit a kislányok ugrókötelezés közben kántáltak ünnepélyesen. Lizzie Borden fejszét fogott, négybe vágta az anyját legott. Lendült kezében a balta, apját is feldarabolta. Ezt a történetet meséltem el Anitának, megtalálható bármely híres bűnügyekről szóló gyűjteményben. Feszülten figyelt, nem szólt közbe, de hallottam, hogy levegő után kap, amikor feltűnően hasonló részekhez érzten. A forróság, istáló, sűjesztő, hirtelen álom, hirtelen ébredés, visszatérés a házba, a holttest felfedezése, a fejsze. Megvártam, amíg befejezem, és csak akkor szólalt meg. De Jean, miért mondtad ezt el nekem?
Arra célzol, hogy én fogtam fejszét a nagybátyámra?
Nem célzok én semmire, válaszolta. Csak megdöbbentett a két eset közötti hasonlóság.
És mit gondolsz, Jim? Mi történt? Mármint Lizzie Borden esetében.
Nem tudom, feleltem lassan.
Neked nincs valami elképzelésed?
Opál a szeme felvillant a homályba.
Nem lehetett ugyanaz,
súgta.
Tudod, amit az álmaimból mondtam neked? A démon.
Tegyük fel, hogy Lizzie Borden is hasonlókat álmodott. Tegyük fel, hogy alvó agyából kiszabadult egy ilyesfajta jelenség, majd ugyanez a jelenség kapta a fejszét és megölte. Hallotta hangomból az elutasítást, de nem vett tudomást róla.
Gideon bátyám cseppet sem csodálkozott volna ezen. Ő tudta, hogyan ereszkedik rám álmomban a szellem. Talán kiszabadult egy ilyen jelenség, mi alatt aludt, és megölte a szüleit.
Talán amíg én aludtam, addig is itt járt a házban, hogy megölje Gideont. A fejemet ráztam.
Tudod jól, mi erről a véleményem, és sejtheted, mit fog a rendőrség mondani. Az egyetlen esélyünk, hogy megtaláljuk a gyilkos fegyvert, mielőtt hívjuk őket.
Kimentünk a folyosóra, és kéz a kézben sorra jártuk a szobákat. A régi ház minden helyisége ontotta a meleget. Mindenütt por és pókháló. Egyedül a konyha mutatta friss használat nyomát.
Aznap ott reggeliztek, mondta Anita.
Fejszét, bárdot sehol nem találtunk. Összeszedtem a bátorságom. A pince következett. Majdnem biztos voltam benne, hogy megtaláljuk. Anita nem ellenkezett, lefelé indultunk a sötét lépcsőn. Éles szerszámnak nyoma sem volt sehol. Aztán fölmentünk az emeletre, felforgattuk a nagy hálószobát, Anita kis szobáját, s végül ott álltunk Gideon Godfrey hálókamrájának ajtaja előtt. Zárva van, állapítottam meg.
Hát ez furcsa.
Nem, mondta Anita félénken.
Mindig zárva tartotta. A kulcs biztosan ott van lent. Nála.
Hozom, mondtam. Amikor visszatértem a rozsdás kulcssal, Anita reszketve állt az ajtóban.
Nem megyek be veled,
rebegte.
Soha nem voltam még a szobájában. Félek. Mindig bezárkózott oda, még késő éjszaka is hangokat hallottam. Imádkozott, de nem Istenhez.
Akkor várj meg itt, mondtam neki. Elfordítottam a kulcsot a zárban, kinyitottam az ajtót és beléptem. Gideon Godfrey akár maga is őrült volt, akár csak ravasz gazember, akinek örömetelt unokahúga félrevezetésében, de mindenképpen hitt a boszorkányságban. Ennyi minden esetre kiderült szobájának tartalmából. Láttam a könyveit, a kapkodva eltörölt, majd újra rajzolt reszketek, krétakörök tucatjait a padlón, és láttam a furcsa geometrikus ábrákat az egyik falon, meg a padlót és a falakat egyaránt borító, vastagon lecsurgott gyertyaviaszt. A nehéz, áporodott levegőben halványan érzett a tömjén fanyar illata. A szobában egyetlen éles szerszámot találtam, egy ezüstkést, amely a kis asztalon álló ónkupa mellett hevert. A késen rozsdafoltok voltak. Piros foltok. De ez mégsem lehetett a gyilkos fegyver, ezt tudtam. Én fejsze után kutattam, de hiába.
Nincs semmi más, amit megnézhetnék? Kérdeztem.
Másik szoba?
Talán az istáló, jutott eszébe. És a nappaliban sem kerestük alaposan, tettem hozzá. Kérlek ne, nem tudok még egyszer oda bemenni,
könyörgött Anita.
Nézd meg te ott, én meg átkutatom az istálót.
A lépcső alján elváltunk. Ő kiment a hátsó ajtón, én vissza a nappaliba. Benéztem a székek mögé és a kanapé alá. Semmi. Itt is forróság volt, néma, ájult forróság. Kóvályogni kezdett a fejem. Hőség, csend, és az a torzvigyorba merevedett szörnyűség a padlón. Elfordultam, és a kandalló párkányra támaszkodtam. Vérere szememet bámultam a tükörben. Ekkor megpillantottam. Mögöttem állt. Felhőre hasonlított, fekete felhőre. De mégsem az volt, hanem egy arc. Lebegő, füstmaszkkal borított fekete arc. A maszk gúnyosan vigyorgott, és közelebb nyomult. Áthatolt a hőségben és a csendbe, és jött, jött felém. Én mozdulni se tudtam, csak bámultam az arc előtt gomolygó füstfelhőt. Ekkor suhintást hallottam, és megfordultam. Anita állt mögöttem. Elkaptam a csuklóját, felsikoltott és elesett. Ott álltam fölötte, és néztem, ahogy a fekete felhő eloszlik az arcáról, és szertefoszlik a levegőben. A kutatás befejeződött. Megtaláltam a gyilkos fegyvert. Anita a kezében szorongatta a vérfoltos fejszét. A kanapéra fektettem Anitát. Nem mozdult, és én kísérletet sem tettem, hogy feléleszem. Kimentem a szobából, és magammal vittem a fejszét, mert nem akartam kockáztatni. Anitában ugyan bíztam, csak attól a jelenségtől tartottam. A gomolygó fekete köttől, amely elborítja az emberi agyat, és gyilkolásra készteti. Valóban a démon szállta meg Anitát. Igazat beszélek tehát a légikönyvek, a halott boszorkánymester könyvei is. Átmentem a kisebbik dolgozószobába, a nappalival szemközt. Itt lógott a telefon a falon. A központot hívtam. A közötti rendőrség ügyeletét kértem, nem tudom miért őket, és miért nem a serifet. Az egész telefonbeszélgetés alatt valami kábulat ült rajtam. Csak álltam kezemben a fejszével, és néhány szóban jelentettem a gyilkosságot. A vonal túlsó feléről kérdések özönlöttek a fülemben. Nem válaszoltam. Jöjjenek gyorsan a Godfrey házhoz, mondtam. Gyilkosság történt. Mi mást mondhattam volna? Ugyan mit találhatnak ki, mire fél óra múlva megérkeznek? Az igazságot úgysem hinnék el, nem hinnék, hogy démon költözhet az emberi testbe, és akár gyilkosságra is kényszerítheti, akár egy bábot. Én már elhittem. Láttam az ördögöt Anita arcából rám vigyorogni, amikor mögém lopózott a fejszével. Láttam, ahogy a véres halált állító démon megtestesült a fekete füstben. Azt is beláttam, hogy álmában szállta meg Anitát, és úgy késztette Gideon Godfrey meggyilkodására. Lizzie Bordennal is ez történhetett. Igen, a különc vén kisasszony a gondosan elfojtott, túlzottan élénk fantáziájával elaludta forró nyári napon az istálóban. Lizzie Borden fejszét fogott, négy bevágta anyját legott. Hátradőltem, a vers zaklatott a fejembe. A forróság elviselhetetlen, szinte valószínűtlen volt. A csönd közelgő vihart ígért. Valami hűvös után tapogatóztam, ujjaim a fejsze hideg élébe botlottak az ölemben. Amíg ezt ki nem engedem a kezem közül, biztonságban vagyunk, a démon harcképtelen. Akárhol is lappang, most nyilván tombol a dühtől, mert tehetetlen. Micsoda őrültség! A hőség az oka mindennek. Semmi kétség, Anita napszúrást kapott, akkor ölte meg a nagybátyját. A napszúrástól hordott össze hetet havat a démonról s az álmairól. És a napszúrás indította el hirtelen gyilkos támadásra ellenem, ott a tükör előtt. Engem meg az együttézés késztetett látomásokra. Ettől jelent meg előttem is a fekete párába burkolt arc. Csak is így történhetett. Ezt a rendőrségnek, meg az orvosoknak is be kell látniuk. Lendült kezében a balta, apját is feldarabolta. Rendőrség, orvosok, Lizzie Borden, hőség, a hűvös fejsze, négy bevágta. Az első mennydörgés ébresztett fel. Pillanatig azt hittem, hogy a rendőrség érkezett meg, aztán rájöttem, hogy a zivatar tört ki. Pislogva álltam föl a karosszékből. Ekkor tűnt fel, hogy valami hiányzik. A fejsze eltűnt az ölemből. A padlón sem volt, sehol sem láttam. Ismét nyoma veszett. Anita! Kaptam levegő után. Nem kellett sokat gondolkodnom, mi történt. Amíg én aludtam, ő felébredt. Idejött, és ellopta tőlem a fejszét. Micsoda őrültség volt elaludni? Sejthettem volna. A rejtőző démon kihasználta, hogy öntudatlan, és újra beleköltözött. Ismét hatalmat nyert felette. A földre pillantottam, az ajtó mellett. Feltevésem beigazolódott. A szőnyeget és a folyosót nedves, vörös foltok sora tarkította. Vér volt. Friss vér. Berohantam a nappaliba. Elakadt a lélegzetem, de ezúttal a megkönnyebbüléstől. Anita ugyanis a kanapén feküdt, ugyanúgy, ahogy én ott hagytam. Letöröltem a homlokomról és a szemem sarkából gyöngyöző izzadságcseppeket, aztán ismét a padlón kígyózó vörös csíkot tanulmányoztam. A vérnyom csak nem a kanapé mellett ért véget. De vajon ott kezdődött, vagy ott végződött? Mennydörgés robbantotta fel a néma hőséget. A szoba árnyait villámfény ízította át. Ott álltam a megoldatlan rejtéllyel. Mit jelenthet ez? Mi történt? Talán Anitát mégsem kerítette hatalmába a démon álmában? Hiszen én is aludtam. Talán engem szárt meg, amikor elszundítottam? Hirtelen minden összezavarodott. Megpróbáltam visszaemlékezni, hol is volt a fejsze, és hol lehet most? Újból villámlott. A villámfénnyel fejemben is kigyúlt a bizonyosság világossága. Megpillantottam a fejszét. Kristálytisztán láttam. Tövig merült Anita koponyájába.